délutáni találkozás. Közéleti beszélgetések.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Magyar Kultúra Napját január 22-én ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc a himnusz kéziratán ezt a napot jelölte meg nemzeti imánk keletkezési dátumaként. Köszöntöm dr. Herceg Anita asszonyt, Áder János köztársasági elnök úr feleségét. Köszönöm, hogy elvállalta ezt a beszélgetést, amit január 14-én rögzítünk. Kedves hallgatóink, január 21-én hallhatják. Ön nagyon sokat tesz, Anita asszony, magánemberként is. A hátrányos helyzetű gyerekek, a fiatal tehetségek és a Kárpát-medencében élő magyar családok és gyermekek segítéséért. A beszélgetésre készülve természetesen megnéztem a honlapját, amelyben ön így fogalmaz. Aki kézen fog egy gyermeket, már is tett valamit a jövőért. Idézet vége. És ha megnézzük a fotókat, az eseményekről csupa mosolygó szemű gyereket, találunk.
Hát ha még tudnák a kedves hallgatók, hogy milyen sok kép van, amit nem tettünk ki a honlapra, mert nagyon sok van belőle. Szerencsére nagyon sok programra hívnak, ahol gyerekekkel találkozhatom. Talán tudják is rólam, hogy ez az a fajta program, amit nehezen utasítok vissza. Tehát bármilyen esemény, ami gyerekekkel kapcsolatos, legyenek határon túli gyerekek, hátrányos helyzetű gyerekek, tehetséges gyerekek, akkor nagyon szívesen indulok, részt veszek ezekben az akciókban vagy eseményeken, és nagyon jó érzés, hogy mennyi szeretetet kapok ezektől a gyerekektől.
Engedje meg, Anita asszony, hogy a programjából is idézek néhányat. Hallgatóinknak el szeretném mondani, hogy itt nem programszerűen találhatók ezek az események, amelyen a köztársasági elnök úr felesége részt vesz, hanem naplót vezet, amelynek alcíme Emlékezetes programok, emlékezetes emberek. Például december 17-én olvasható, hogy ön látogatást tett a debreceni gyermekklinikán. December 12-én, amikor egy ország összefog címmel a Máltai Szeretett Szolgálat Adni Öröm országos adománygyűjtésében való részvételéről számol be, de kiemelném programjai közül a Csíksomlyói Árvácska Együttes fellépésén való részvételét december 15-én a pesti belvárosban. Hogy került ön kapcsolatban a csíksomlyói árvácskákkal? Hiszen ott is látszott, hogy önnek nagyon meghitt kapcsolata van gyerekekkel, tanárokkal egyaránt.
Ez így van, nagyon sok évre visszanyúló kapcsolatunk van. Nem is tudom összeszámolni hamarjába, hogy hányszor találkoztunk már velük, és ezeket a találkozásokat úgy kell elképzelni, hogy amikor megyünk a csíksomlyói búcsúra, megérkezünk a hosszú útról, az az első, hogy a gyerekek műsorral készülnek. Hagyományosan a vendéget köszöntő énekekkel, versekkel, dalokkal. Csík megyében ez szokásos és ismert, úgyhogy mindig műsorral köszöntenek, de ha itt Magyarországon körutat tesznek az aktuális műsorukkal, akár nyáron, akár advent idén, akkor is az időszaknak megfelelő műsort állítanak össze, minden évben újat, és minden évben érződik, hogy nagyon sok munka és készülés van a produkcióban.
Azt hiszem, hogy ön négy gyermekes édesanyjaként milyen átérzi ezeknek az árva gyermekeknek a helyzetét, hiszen szinte csüngenek önön.
Igen, főleg a határon túl érződik az a hihetetlen nagy szeretet, amit az ember a gyerekektől és a felnőttektől is kap. Sokszor zavarba ejtő, mert nem nagyon értettem, hogy mivel érdemeltem ki ezt a hatalmas szeretetet. Azt hiszem, hogy ebben benne van az anyország felé irányuló szeretet is, és a hála az odafigyelésért. Nagyon hálásak akármelyik határon túli területen az anyaországból jövő embereknek, hogyha érzik a törődést, odafigyelést, hogy kíváncsiak vagyunk rájuk. A gyermekeknél meg nagyon sok nehéz sorban élő gyermekkel találkozunk. Árvákkal, félárvákkal, vagy hihetetlen mély szegénységből származó gyerekekkel, akiknél érezhető, hogy most már jó helyen vannak, többnyire Böjte Csaba otthonában, vagy Gergely István árvácska együttese tagjai, akik a Csibészke Alapítvány segítségével találtak otthonra, odafigyelést, meleg otthont, szeretetet, finom ételeket kapnak, tehát tulajdonképp mindent megkapnak, amire egy gyermek vágyik, amiből talán kevesebb jut nekik az az ölelés, hiszen ezekben az otthonokban sokszor 30-40 gyermek jut egy szülőpárra, nevelő szülőkre, és az ölelés az, amiből talán kevesebb jut nekik, mint egy átlag 2-3 gyerekes családban fölnövő gyermekre. 2013-ban tettem egy körutat Csaba testvérrel, amit ő szervezett meg. Több mint egy tucat gyermekotthont felkerestünk, ő válogatta össze, hogy szerinte melyikeket látogassuk meg. Úgy állította össze, hogy a legrégebbieket, a legújabbakat is megmutathassa. Volt több száz lakót elhelyező otthon, és volt falusi kis ház, amelyik csak napközi otthonként működik. Ez egy gyönyörű 4 napos körút volt. Egy autóban utaztam Csaba testvérrel, aki mesélte a hol megmosolyogtató, hol megrékató gyermek történeteket. Ő ezt mindig úgy tudja adagolni, hogy egy szomorkás, sírós, megható történetet mindig egy vicces, nevetős történettel fölold, úgyhogy ez egy örökre szóló élmény nekem. Azóta is nagyon sok gyermekotthont látogattam meg, és különleges kapcsolatom van a Gyergyószent Miklósi Szent Anna otthonnal, ami szintén a Lévai Ferences Alapítvány egyik otthona, oda minden évben többször ellátogatunk, hiszen ott kereszt gyerekeink vannak.
Mit jelent ez?
A Böjte Csaba Ferences Alapítványának egyik kezdeményezése, hogy lehet szimbolikusan keresztszülővé válni. Ez azt jelenti, hogy vállalják a keresztszülők minden évben legalább napi 1 eurónak megfelelő támogatás átutalását, ez természetesen lehet ennél jóval több is, hogy erre számíthasson az a gyermek a szimbolikus keresztszülőjétől, de a vállalkozótól függ, hogy mennyire fűzi szorosra ezt a kapcsolatot, tehát lehet anonimnek maradni, és lehet támogatni egyéb módon a gyermeket. Nekem a Csaba testvérrel megtett körutom kapcsán épp akkor az egyik otthonba érkezett egy testvérpár. És Csaba testvér mondta, hogy választhatok közülük magamnak keresztgyereket, hát szerintem pontosan tudta, hogy nem fogok egyiket választani, természetesen mind a kettőt választottuk, de egyikük egyáltalán nem volt megkeresztelve, úgyhogy a kisebbik lánynak ténylegesen is a keresztanyja lehettem, úgyhogy Csaba testvér keresztelte meg a kislányt.
Kár, hogy nem látják hallgatóink most Herceg Anita asszonyt, hol mosolyog, hol kicsit a szeme könnyel telik meg, ahogy ezekre a gyerekekre és a gyermeksorsokra gondol. Feltétlenül idéznem kell önnek azt a gondolatát is, amelyet szintén a honlapján találtam. Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt, idézet vége. Önt a Felvidékhez is erőszálak kötik, éppen édesapja révén, hiszen Herceg Géza professzor úr, amint tehette, támogatásával is segítette ott a magyar kultúra, a magyar hagyományok őrzését.
Hát igen, szüleinktől kaptuk az utat, ezt úgy is lehet érteni, hogy példát kapunk tőlük, hiszen az ő életútjuk az számunkra egy követendő példa lesz, és valóban édesapám a Felvidékről származik. Talán a véletlennek tudható be, hogy az élet őt Magyarországra átsodorta, de a család néhány tagja a Felvidéken, Szlovákiában maradt, a család néhány tagja kárpátaljai magyarság kisebbségi életét éli, és gondolom ez vezette, indította apámat arra, hogy gondoljon azokra, akik a határ túloldalára rekedtek. Nem önszántukból, hanem mert a sors vagy a történelem keze ide-oda sodorta őket, hogy odafigyeljünk, és amennyire lehet támogassuk őket. Szüleim még édesapám életében létrehoztak egy alapítványt, ami a kisebbségben élő magyarok, magyar gyermekek támogatását célozta meg, és segíteni akarja őket magyarságuk megőrzésében.
Herceg Géza professzor úr nemzetközi jogászként is, vagy a Hágai Nemzetközi Bíróság tagjaként nagyon sokat tett hazánkért, Magyarországért. A Magyar Kultúra Napja kapcsán engedje meg egy személyes kérdést. Mit jelent önnek a hazaszeretet? Mit jelent önnek, hogy itt élünk, hogy magyarul beszél, hogy Kölcsey magyar nyelven írta meg a himnuszt?
Megint vissza kell térnem a szülői példára, mert azt hiszem, apámat, ha egy szóval kéne hirtelen jellemeznem, az első szó az a hazaszeretet jutna eszembe róla. nemzetközi jogászként bejárta a félvilágot, de ott is próbálta a magyarság érdekeit képviselni, és képtelen lett volna külföldön letelepedni például. Ugyanezt mondhatom el édesanyámról is, ő is csak Magyarországon, csak magyarként tudná elképzelni magát, és ez azt hiszem, hogy belénk ivódott a testvéremmel, tehát ugyanúgy érzünk, hogy nem létezhet más út számunkra, csak ami a himnuszban és a szózatban is szerepel.
Herceg Anita asszonnyal, Áder János köztársasági elnök úr feleségével a Magyar Kultúra Napja kapcsán beszélgetünk. Óriási lehetőség, azt gondolom, köztársasági elnök feleségeként különböző rendezvények védnöki szerepét vállalni olyan ügyek mellett, amely nagyon fontos a magyar családok és a gyermekek szempontjából is. Lehetetlen az ön programjait, naplóját, fotóit nézve kiemelni ezek közül bármit is. Engedje meg, hogy egy másik mondatát is idézem a honlapján található gondolataiból. Feladataim során rengeteg jó szándékú, tenni akaró embert és szervezetet ismerhetek meg. A velük való találkozás számomra a sors egyik legszebb ajándéka. Felemelő érzés látni, hogy ennyi jó akaratú ember van ebben az országban. Szeretném minél többekkel megosztani ezt az élményt is, a rám irányuló figyelmet feléjük fordítani. Idézet vége. Miért tartja fontosnak, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig a tenni akaró emberekre felhívja a figyelmet?
Mielőtt a férjem köztársasági elnök lett, nem nagyon volt módom találkozni ezekkel a szervezetekkel, és nagyon sokat hallani mai nap is, hogy mi magyarok milyen irigyek vagyunk, mennyire önzők vagyunk, és szerencsémre ez alatt az elmúlt 8 év alatt nap mint nap találkozom olyan emberekkel, egyesületekkel, szervezetekkel, ami ennek az abszolút ellentéte. Tehát nem is hallunk róluk, nem is ismerjük őket, hiszen nem azért jótékonykodnak, segítik a rászorulókat, mert be akarják érni az adójukból, vagy fel akarják hívni a figyelmet magukra, vagy népszerűbbek akarnak lenni, hanem mert egyszerűen szívjóságból ezt természetesnek tartják, és ők így akarnak élni. Nagyon sok ilyen falusi, városi, vidéki, fővárosi emberrel találkoztam, nekem egytől egyig a példaképeim, és igenis a figyelmet rájuk akarom irányítani, pontosan azért, hogy vegyünk róluk példát, tanuljuk el tőlük, hiszen annyiféle lehetősége, annyiféle változata van a segítésnek, hogy mindenki megtalálja az éppen hozzáillőt. Vannak sokan, akik a pénzüket adományozzák, de van, akinek nincs pénze, ezért az idejét fordítja másokra. Van, aki a hajléktalanokra szeretne inkább odafigyelni, nekik segíteni, van, aki az árva gyerekekre, mindenki megtalálja a hozzáillő feladatot.
Örülök, hogy van, aki az idejét adományozza, kifejezést említette, hiszen ön is az idejét, a szeretetét, mindent odaad ezeknek a fiataloknak, gyerekeknek, tehetségeknek. Miért fontos a tehetségek támogatása? Miért tartja ezt kiemelten fontos feladatának?
A tehetség ott van valamilyen formában mindegyik gyerekben, de lehetőség nélkül ez nem tud megmutatkozni. Tehát, hogyha kiváló muzikalitással rendelkező gyerek nem tudunk hangszert a kezébe adni, vagy tanár nem tud foglalkozni vele, akkor hiába a tehetség elsikkad. Ugyanígy rendkívüli rajztehetségek is vannak, vagy sporttehetségek, de ha hátrányos helyzetből származó gyerekekről van szó, segítségnyújtás nélkül nem fog előtörni ez a tehetség. Tehát kell nekünk adni egy lehetőséget, hogy ezt megmutathassák, hiszen egy hátrányos helyzetből származó gyermek esetében ez kiemelten fontos, hiszen tele van önbizalomhiánnyal, és ahhoz, hogy az életben sikerélményhez juttassuk, mindenképpen egy ilyen lehetőséget kell adnunk nekik. Szerencsére nagyon sokan vannak, akik a tehetséges gyerekek felkutatásában tevékenykednek. Van a Schneeberger Alapítvány, a híres gitárművészünk alapítványa, de van a Máltai Szeretett Szolgálatnak is egy ilyen kezdeményezése, és van a Szimfónia Alapítvány, amelyik szintén a zenei legtehetséges, vagy legalábbis zenére fogékony gyerekek zenei oktatását, képzését tűzte ki. Nagyon jó látni ezekről a gyerekekről a filmeket, vagy személyesen megtapasztalni a zenei táborban, hogy mennyi sikerélményt és mennyi örömet tud adni egy ilyen foglalkozás ezeknek a gyerekeknek, hiszen megmutathatja, hogy ő is valaki, ő is képes ilyen különleges teljesítményre, az ő produkcióját megtapsolja valaki. Egy iskolában nehézségekkel küzdő gyereknek el lehet képzelni, hogy mit adhat, amikor százak tapsolnak az ő produkciója után.
És én azt gondolom, hogy óriási jelentőségű az is, hogy ön, Herceg Anita asszony, mellé áll ezeknek az ügyeknek, védnöki szerepet vállal. Talán ebben előnyt jelent, hogy ön 4 gyermekes édesanyja, több mint 30 éve társa férjének. Talán ez is segíti önt abban, hogy a diplomata feleségeknek is úgy mutassa meg hazánkat, hogy örömüket eljék abban.
Minden évben szervezek egy egésznapos kirándulást a diplomata házastársaknak, valamikor tavasszal az országnak mindig másik pontjára. Fontosnak tartom, hogy megmutassam az országunk sokszínűségét, kultúráját, és ezt nagy örömmel veszik, boldogan csatlakoznak minden évben, nagy siker, és már türelmetlenül várják a következő úti célt. Ősszel Budapesten szoktam egy kulturális programot szervezni nekik, egy délutánt együtt töltünk, és különböző jellegű kulturális programokat nyújtunk nekik, vagy egy kiállításra viszim el őket, vagy az operaházban, vagy egy táncelőadásra, vagy fotókiállítás, tehát az éppen aktuális újdonságot próbálom megismertetni velük. De épp tegnap volt a nagyköveteknek tartott szokásos újévi fogadás, amit a férjemmel együtt szervezünk. Minden évben van egy ilyen újévköszöntő program. Most a kulturális program az a gyerekek műsora volt, tehát az említett Schneeberger Alapítvány tehetséges gyermekei léptek föl, feléptek a virtuózok, ismert alakjai közül jó néhányan, és utána a Csillagszemű Tánc Együttes adott néptánc produkciót. Mondhatom azt, hogy fergeteges sikerrel. Ilyen sikerünk még soha nem volt, amikor ilyen kicsi vagy fiatal gyerekek ilyen tehetséggel a színpadon műsort adnak, az mindig nagy siker.
Herceg Anita asszony rengeteg levelet is kap, ebből is idéz, és írja, hogy nagy örömet ad az ön számára, pedig ez rengeteg munkát is jelent.
Azzal kezdeném, hogy én most szüneteltetem a bírói hivatásomat, tehát fizetés nélküli szabadságon vagyok. Ugyan jogszabály nem mondja ki az összeférhetetlenséget, de technikailag tényleg nem fér össze, hogy én bíróként teljes állásban dolgozzak, ugyanakkor teljes állásban köztársasági elnök feleségeként is tevékenykedjek. Ezt a döntést nekem meg kellett hoznom, és mivel úgy éreztem, hogy bíróként engem tudnak pótolni, tud helyettesíteni valaki, aki éppen úgy megoldja az ügyeimet, mint én magam megoldanám, viszont ha a köztársasági elnök feleségeként nem vagyok aktív, akkor ott egy űr keletkezik, ott valami hiány van. Akkor ez nemzetközileg és magyarországi szinten is hiányzott volna, és úgy érzem, hogy jól döntöttem, hogy ezen a területen tevékenykedem aktívan.
Mi jelenti az ön számára a pihenést, a kikapcsolódást a számos tevékenysége között, amelyet szívből szeretettel végez?
Baráti körünk több évtizede ugyanaz, és a hobbink is közös. Nyáron együtt szoktunk túrázni, evezőtúrázunk, nagyon szeretjük a vizeket, úgyhogy Magyarország vizeit kenuval már elmondhatom, hogy többször körbejártuk, télen sítúrázunk, egész évben időnként biciklitúrázunk, tehát a sport fontos része az életünknek. Ha otthon vagyok egyedül, akkor sokat olvasok.
Beszéltünk itt az erdélyi és a felvidéki kapcsolatokról és az ott élők segítéséről, de még nem beszéltünk arról, hogy ön nagyon aktívan részt vesz vándorbölcsők átadásában határon innen és túl, és élére állt a magyarok kenyere szervezésének és folyamatos bővülésének is.
A magyarok kenyere kezdeményezés ez egy számomra nagyon kedves ötletből indult, ugyanis tényleges segítés és egy szimbolikus üzenet egyaránt van benne, hiszen arról szól, hogy a határon innen és túl ingyen a gazdák adnak lisztet, azt összekeverjük, összeöröljük, szimbolikusan egy közös kenyér sül belőle, illetve a lisztet szétosztjuk határon innen és túl a rászoruló intézményeknek. Természetesen annál fontosabb segítés nincs, mint hogy valakinek lisztet, illetve kenyeret adjunk. De ugyanakkor ez egy üzenet is, hogy ez közös, és a 15 millió búzaszem az igazából mi magunk vagyunk. Érdekes módon a legszegényebb határon túli területekről arányai tekintve a legtöbb búza adomány érkezik, ami azt is üzeni, hogy a szegények is fontosnak tartják, hogy ebben ők részt vegyenek, hogy a közös búzába ők is beleadjanak. Természetesen sok esetben ott marad a határon túl a különböző rászoruló intézményeknél ez a búza, illetve lisztadomány, de nagyon szép üzenete van ennek az ötletnek, ennek a magyarok kenyere mozgalomnak. A vándorbölcső az egy asztalos üzem jó szándékának köszönhető, ennek is egy szimbolikus üzenete van, hiszen ez a bölcső családról családra jár, sok lakója van reményeink szerint. Ez is egy szimbolikus, ugye az élet kezdete a bölcső, és lehet, hogy évek múltán egész más faluban ring az a bölcső, hiszen újabb és újabb lakónak adjuk tovább.
Mondjuk el röviden, mit is jelent ez a vándorbölcső? Kinek adományozza Anita asszony, és az hogy jut tovább, akár faluról falura, akár területről területre?
Már több tucat bölcső készült, és azt hiszem már más kontinensekre is eljutott. De leginkább határon túli rászoruló családok, akik igényt tartanak ezekre a bölcsőkre. Nem is tudom, felvidéken is, de délvidéken is adtam már át ilyen bölcsőt. És az a célja, vagy az a remény, hogy minél több lakója lesz ennek a bölcsőnek, és aztán újabb és újabb családok kaphatják meg, akiknél kispapa érkezik.
Beszélgetésünk vége felé talán idézhetnénk, hogy Kárpát haza, hallani egyre több helyről, és azt is, hogy egy vérből valók vagyunk.
Egy vérből valók vagyunk, ezt az előbb említett kezdeményezések is maguknak vallják, de ennek az üzenetnek is hordozója a Gulyangéla féle egy vérből valók vagyunk, jótékonysági futás is, ami össze van kötve rendszeresen véradással is. Különböző útvonalakon futnak, több száz, több ezer kilométert tesznek meg, összekötve így a magyarországi magyarokat, a külhoni magyarokkal, a Kárpát-medence összes magyarságát a futás útvonalával. Volt olyan, hogy orvosok részt vettek a futásban, és aztán természetesen orvosi vizsgálatban, ellátásban részesítették a határon túli gyerekeket, akiket orvosi szűrésben részesítettek, és a véradás szintén azt az üzenetet adja, hogy egy vérből valók vagyunk, segítsük egymást akár a véradással is.
Hadd kérdezzem meg, és bizonyára nagyon személyes jellegű ez a kérdés, mit jelent az ön számára szakmailag, emberileg és magánemberként az, hogy Magyarország alaptörvényének is a mottója a himnusz első sora, tehát Isten áld meg a magyart.
Számunkra, a magyarok számára a himnusz az a legfőbb imádság. Azt hiszem, nem sok olyan nemzet van, amelyiknek a himnusza lényegében egy ima, egy könyörgés az Istenhez. És a hangulatában is egész más, általában egy ilyen induló, egy ilyen katonai, buzdító dallam szokott lenni. Nekünk meg egy könyörgés, egy fohász. Egész más üzenete van. És annak is üzenete van, hogy az Isten szó az első szava az alkotmányunknak.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Herceg Anita asszonnyal, Áder János köztársasági elnök úr feleségével a Magyar Kultúra Napja kapcsán beszélgettünk. A felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Laco Zoltán Vince, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Sallai Évát hallották.